Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek így fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk a 167. énekünknek az első versével. Ezt mindjárt itt a kivetítőn majd látni lehet. 167. dicséretünk, jöjj mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztülők, családtagok és gyülekezet, a szereztetési ige mellé a Máté evangéliumából a Bibliaolvasó vezérfonalunk szerinti napi igéből egy verset szeretnék még hozzáolvasni. Ez a 20. fejezetnek a 20. verse. Akkor odament hozzá a Zebedeus fiainak anyja fiaival együtt. Leborult előtte és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt, mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felül üljön a te országodban. Ha egy kicsit így viccelődve szeretném kezdeni, akkor lehet, hogy a próféta szól belőlem, és tényleg a párhuzam teljes lesz. Add, hogy az egyik fiam és a másik fiam a két kezed felül üljön a te országodba. De aztán vissza szeretnék térni az alapigéhez. Azt hiszem, hogy minden szülő tapasztalja azt, hogy ahogy a gyermekéhez úgy lelkileg megérkezik, és úgy megérinti igazán azt, hogy mit jelent egy életet a kezében tartani, hogy felelősnek lenni azért az életért, hogy igazgatni, egyre inkább elkezdünk szorgalmaskodni azon, hogy mindent, külső körülményeket is, külső feltételeket is, és belső feltételeket is megteremtsünk ahhoz, hogy ő egy teljes életet tudjon majd élni, vagy már most egy teljes életet éljen. A szülőkben benn van ez az izgatott szervezkedés, hogy valahogy meg kell szervezni az ő életüket, hogy mikor mit csináljanak. Ez kezdetben egészen egyszerűen megy, mert a gyermek talán kevésbé tud még tiltakozni az ellen, hogy az ő életét valaki szervezi. Amikor egy kisgyermek bekerül az otthonunkba, akkor a saját életünket is átszervezzük, de próbálunk neki is egy rendet adni, egy biztonságot adni, valami olyasmit, ami naponként ismerős, ami őt a helyén tartja, de közben azért próbáljuk kinyitogatni a világot is, hogy új dolgokat is megismerjen, hiszen benne van a kíváncsiság is. A szülő tehát, hadd mondjuk ki, állandóan intézkedik. És ez a kisgyermek úgy tűnik, még ezt elég türelemmel elviseli. Majd 10-12 év múlva ezt már úgy fogjuk mondani, vagy ő úgy fogja mondani, hogy édesanyám, ez ciki, Ne szólj bele az életembe, hadd döntsem el, hogy mit veszek fel, hogy kivel barátkozom. Nem kell bekísérni az iskola kapuig, elég, hogyha a saroknál kiteszel autóval. Tehát jönnek azok a dolgok, ahol az ember azt mondja, hogy ez az intézkedés, ez sok nekem. És aztán tegyünk egy nagyobb ugrást még. Hát felnőttként is gyerek marad az ember. Hát nem állandóan a szüleink mindenféle instrukciókkal jönnek és mondják, hogy kisfiam, azért vigyázz magadra, ne jól meggondoltad, hogy ezt csinálod, pedig már elmúlt az ember 40, 50, 60, de amíg szülei vannak, addig az ő gyermekük, és ők mindig intézkednek, mindent megszerveznek. Egy olyan édesanyja megy oda Jézushoz, akinek nagy gyermekei vannak, 20 éves gyermekei. És oda viszi őket, majdnem azt mondom kép szerint, hogy kézen fogva az egyiket az egyik kezével, a másikat a másik kezével, így tudom elképzelni a jelenetet. És azt mondja Jézusnak, hogy Jézus, van egy kérésem. Én azt szeretném, hogyha majd a te országodban ez az egyik gyermekem az egyik oldaladon ülne, a másik gyermekem pedig a másik oldalon ülne. Ezt úgy hívják mai szóval, hogy protekció. Valamit megszerezni egy olyan úton, ahol vannak lehetőségeim, vannak eszközeim, van kapcsolatom, van ismerettségem. Nem így van. Ha gyermekemmel van valami, akkor egyből az a kérdés, hogy hol van egy ismerős orvos, kit tudtok ajánlani, hol van egy olyan iskola, ami jó neki, hol vannak azok a lehetőségek, amiket érdemes megragadni, és keressük a kapcsolatokat is mindig. Ők is ezt fogják csinálni, mi is ezt csináltuk, a mi szüleink is ezt csinálták, és egykor ott valaki Jézushoz is így érkezik meg. De a kérés az valahogy nagyon különleges. Nem tudom, hogy ilyen tudatosan eszünkbe jutott-e. Valaha is, vagy pedig egy kicsit aztán, akik bibliaolvasó emberek ismerik a történetnek a végét, hogy ez nem egy olyan egyszerű ügy elrendezni, hogy ki hol ül a mennyországba, de valahol úgy megdöbbent bennünket, hogy volt valakinek erre gondolata, hogy neki az nagyon fontos, hogy a gyermekének helye legyen az Isten mellett. Hogy a gyermekének helye legyen Jézus mellett. Jézus ekkor még csak egy ágról szakadt tanító. Nincs semmije. Egy földön futó valaki, aki bölcs beszédekkel járja a falvakat, a vidékeket. Vannak emberek, akik figyelnek rá, vannak, akik nem. És ő mégis azt mondja, hogy ha egyszer lesz neked egy országod, ha tényleg az Isten országa megvalósul, akkor én azt akarom, hogy azok a gyerekek ott legyenek. És ez egy nagyon-nagyon szép kérés, és azt gondolom, hogy szépen párhuzamba állítható a keresztséggel is. Hol lenne biztosabb helye a gyermekemnek az Istennél? Nem ezért megyek én is, egy protekciót jöttem kérni, azt a protekciót, amiben van egy ígéret, hogy vele leszel minden napon a világ végezetéig. Sok mindent megfogalmaz ilyenkor az ember, hogy mit szeretne a gyermekének, de nem hiszem, hogy gyakorló vagy már küzdelmeket átélő szülőként mi ilyenekkel foglalkoznánk, hogy hát jó állás, az jó lesz majd neki, vagy egy nagyon jó autót szeretnénk majd, vagy egy jó házat. Hanem mindenki azt érzi, hogy egy olyan értékű életet élhessen, amiben ő teljes, amiben ő a helyén van, amiben van neki helye. És így megy oda ez az édesanyja is, és mondja azt, hogy ezt az egyet kérem, hogy valahol ott legyen veled, hogy te ott legyél vele. És a többi akkor az működni fog, a többire akkor nincsenek külön vágyálmaim vagy gondolataim, akkor nekem az elég lesz, hogy ott van a te kezedben. Most úgy fogom megkereszteni ezt a kisgyermeket, mint akinek az életéről semmit nem tudunk előre. Nem tudjuk, hogy milyen irányba halad, nem tudjuk, hogy milyen lesz majd, nem tudjuk, hogy ki lesz belőle, ha felnő. De van egy ígérete, amivel elindulhat, és most azok a szülők, akik őt idehozták, ezt az ígéretet kérik Istentől, talán ebben is benne van a protekció is egy kicsit, hogy legyél vele, nézz ránk, és add meg nekünk ezt a lehetőséget. És egy kicsit hadd áruljam el, hogy személyesebbé tegyem a dolgot, azért egy kicsit több, mint egy évvel az édesanyát kereszteltem. Utána konfirmáltak együtt a szülőpár, és most itt van a gyermekük. Hát ez már protekció, bárhogy is nézzük. És most akkor végre lehetőségünk van ezt a kisgyermeket is megkeresztelni. És az Istennek kedvesek ezek a dolgok, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy az ő rendjébe mi nem tudunk beleavatkozni. Ezekkel a gondolatokkal fogom megkeresztelni ezt a kisgyermeket, akit véletlenül Botonnak hívnak. És mielőtt ezt a keresztséget kiszolgáltatnám, kérem a szülőket és a keresztszülőket, hogy tegyenek fogadalmat az Isten színe előtt. Erre közösen jöjjetek, álljunk fel, és majd a gyülekezetet is kérem, hogy ők is tegyenek fogadalmat keresztségben. Először kérdezem tehát tőletek, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Örökkévaló Istenünk, hatalmas ajándék az élet, amit elvehetünk a te kezedből, és hatalmas felelősség az, amikor a magunk élete mellé megajándékozol gyermekeink életével. Köszönjük, hogy fel tudsz erre készíteni bennünket, hogy meg tudod sokszorozni sokszor az erőnket, hogy bölcsességeddel igazgatod gondolatainkat. Mégis most mi is szeretnénk a nagy kéréssel jönni eléd, hogy ennek a kisgyermeknek az életében is légy jelen folyamatosan. Hogy az az ígéret, amely a keresztségben olyan szépen elhangzik, hogy vele leszel, az teljesüljön napról napra. Hadd tapasztalja meg, hogy milyen az élet úgy, hogy valaki őrködik felette, hogy valaki vigyázza a lépteit, valaki vezeti az ő életét. Köszönjük, hogy ezt családi közösségben is ünnepként tarthatjuk számon, hogy örülhetünk azoknak a kisgyermekeknek, akiket befogadunk, hogy annyi mindenben felnyitják a szemünket, amelyben mi már vakok vagyunk. Hadd lássuk egy kicsit rajtuk keresztül azt a szép világot, amit nekünk ajándékoztál. De erősíts meg a próbákban is, engedd, hogy hűséggel ki tudjunk tartani, hogy szeretetben, türelemben tudjuk hordozni az ő életét is. Így imádkozunk szülőkért, keresztszülőkért, nagyszülőkért, dédnagyszülőért, családtagokért, és mindazokért, akik őt örömmel és szeretettel fogadták be. Kérünk, hallgass meg imádságunkat most is, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje. Legyen és maradjon te véled, áldjon meg és őrizzen meg téged. Amen. gyülekezet foglalja el a helyét a keresztség kiszolgáltatása után, és folytassuk Isten tiszteletünket a 8. Zsoltárunknak az éneklésével. A 8. Zsoltárunkból csak az első és a 4. verseket énekeljük. Ó felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Isten igét olvasom a Mózes 2. könyve szerint, bibliaolvasó vezérfonalunk ezt Ószövetségi ige szakaszként jelöli meg számunkra. Mózes 2. könyvének a 14. fejezetéből a 9-től 16-ig terjedő verseket. Az egyiptomiak tehát üldözték őket, a fáraó minden lova, harci kocsija, lovasa és hadserege, és utolérték őket, amikor a tenger mellett táboroztak, Pihahirótnál, Baál-Cáfonnal szemben. A fáraó közeledett, Izrael fiai pedig föltekintettek, és látták, hogy az egyiptomiak utánuk eredtek. Ekkor nagy félelem fogta el őket, és segítségért kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz. Mózesnek pedig ezt mondták, nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál bennünket meghalni. Mit tettél velünk? Miért hoztál ki bennünket Egyiptomból? Nem megmondtuk neked még Egyiptomban, hogy hagyj nekünk békét, hadd szolgáljuk az egyiptomiakat. Mert jobb nekünk, ha az egyiptomiakat szolgáljuk, mint ha a pusztában halunk meg. De Mózes így felelt a népnek. Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket. Mert ahogy ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr. Miért kiáltasz én hozzám? Szólj Izrael fiaihoz, hogy induljanak útnak. Te pedig emeld föl a botodat, nyújtsd ki a kezedet a tenger fölé, és hasítsd ketté, hogy szárazon menjenek át Izrael fiai a tenger közepén. Kegyelem Istenet, tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nem titkoljuk mi sem, hogy vannak pillanatok, amikor megrettent minket az, ami körülvesz. Hogy az életünkben ugyan vannak nagy álmok és nagy tervek, de nem mindig olyan könnyen megközelíthetőek, hogy mindig vannak akadályok, mindig vannak félelmek. Sőt, azt is bocsásd meg nekünk, hogy le is tudunk mondani ezekről. Talán éppen azért, mert úgy érezzük, hogy túl nagyok és megvalósíthatatlanok. És egy olyan csendes kesergésbe belenyugszik az életünk. Hadd találkozzunk ma mi is azzal a hatalmas Istennel, aki ki tud ebből a szorításból szabadítani bennünket. Aki ott is ajtót tud nyitni, ahol mi mindig zárt falakba ütközünk. Így kerestünk ma is téged. Hoztuk a csodáinkat, amelyeket már átéltünk, de mégis kérjük, hogy frissítsd fel bennünk, hogy arra tudjunk építeni. És hoztuk az élethelyzeteket, amelyekben tehetetlenek vagyunk, és várjuk az ígéretet, ahogy Mózes is megkapta. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg. Szeretnénk kérni, hogy ebben a csendességben, abban a nyugalmas jelenlétben, ahogy itt vagyunk előtted, mozdíts meg bennünk valamit, formáld az életünket. Így kérjük a te szent igédnek ajándékát, és a te lelkedet hozzá. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 150. Zsoltárunk éneklésével. A 150. Zsoltárunknak egyetlen versét énekeljük szintén. Dicsérjétek az Urat! Alapigénket olvasom a Mózes második könyvének a 14. fejezetéből, a 21. és 22. versekből. Mózes kinyújtotta a kezét a tenger felé, az Úr pedig egész éjjel visszafelé hajtotta a tengert erős keleti széllel, és szárazzá tette a tengert, úgyhogy a víz ketté vált. Izrael fiai szárazon mentek be a tenger közepébe, és a víz jobbról balról falként állt. Foglaljuk el a helyünket. Kedves gyülekezet, az Isten népének az életében a legnagyobb becsben őrzött emlék az egyiptomi szabadulásnak, kivonulásnak az emléke, és hát mi is kisgyermekkorunk óta talán ismerjük a történetet, ahogy Mózes ott áll a tenger partján, kinyújtja a botját, és ketté válik a tenger, és úgy mehetnek át Izrael fiai a sivatagba, aztán azon keresztül majd az ígéret földjére. Egy hatalmas ünnep is épült erre, a szabadító Istennek az ünnepe, és aztán az idők során nagyon sokszor megénekelték, felidézték, és egyre inkább meg is szépült. Egy nagyon szép ünnep lett, emlékeztek, amikor mi egyszer nekiindultunk, és hiába jött a fáraó, de megnyílt a tenger, és mi száraz lábbal mentünk át. Valahogy úgy, ahogy egy-egy nagyszerű sztori kerekedik ki, egy-egy katasztrofális nyaralásból is, amikor nem érkezünk meg időbe, amikor útközben lerobban az autó, amikor végig áztunk a napsütés helyett, de az évek során, mert valami mégis történt ott, ami fontos lett, ami összehozott minket, megszépül, és azt mondja, hogy emlékeztek arra a nagyon szép nyaralásra. Hát valahogy így emlékeznek vissza Izrael fiai is, hogy micsoda dicsőséges kivonulás volt ez Egyiptomból. Most nézzük meg akkor, ahogy a fiatalok mondanák talán, az 1.0-ás verziót, vagy a rendezői verziót, a legelső leírást, ami először számot ad arról, hogy mi is történik igazán, és ez azzal kezdődik, hogy Izrael fiai ott állnak Mózesnél, és ordibálnak vele, és azt mondják, hogy minek hoztál ki minket, most fogunk meghalni. Mondtuk neked már, hogy mi ott akarunk maradni Egyiptomba. Te kényszerítettél be az egész, ebbe az egészbe bele. Ott jön az egyiptomi sereg, jön a fáraó, a harci kocsik, 600 felfegyverzett férfival. És azért jönnek, hogy minket vagy visszavigyenek, vagy jól megleckésztessenek, és mi mind itt fogunk pusztulni. Hát ezt hoztad ki a nagy szabadításból? Hát ez az első verzió, amikor ezzel találkoznak, amikor ez megfogalmazódik a szívükbe, amikor ez a halálfélelem, ez a visszakozás, ez a vád, ez a dű, ez a pánik, ez ott van az emberen. És ez nekünk is ismerős. Mielőtt bármelyik élethelyzet, bármelyik szép emlékünk így megszépült volna az idők során, gondoljuk csak vissza arra, hogy mennyi kétkedés és mennyi kétség volt bennünk viszont akkor. Isten egy nagyon különleges utat választ ennek a népnek. Más helyen is leírja, hogy kerülő úton mennek, hogy 40 évig bolyonganak a pusztába. De még az is különleges ebben a történetben, vagy ebben a kiszabadítás történetben, hogy ráadásul el is hagyják az utat. A járható utat, és így érkeznek meg a tenger partjára. A GPS nem tervez ilyet. Az mindig megkeresi azokat a feltételeket, amelyeken lehet haladni. És az ember ezt már megszokta, és valahogy Istennél is így gondoljuk, hogy csak látja, hogy milyen feltételeim vannak, hogy nem csak én milyen feltételeket szabok, hanem hogy ki vagyok én, milyen az erőnlétem, milyen körülmények között vagyok. Hát csak rátalálunk arra az útra, ami számomra is járható. Aztán Isten árkon bokron keresztül neki viszi őket a tengernek. És persze, hogy ők ezen fennakadnak. Az ókori ember, amikor meglátta a tengert a maga háborgásával, akkor nagy félelem volt benne. Ez minden életnek az ellensége. Ez egy roppant hatalmas nagy víz, ami kiszámíthatatlan, ami tele van lehúzó erőkkel. Az ő képzeletvilágukból innen jöttek ki azok az ádás szörnyek is, amik elnyelik az ő életét, mint ahogy a mi gyermekeink meséiben. Minden félelemnek ez volt az oka. Nem véletlenül egyébként a teremtés is így kezdődik, hogy Isten lelke ott lebeg a kaotikus vizek fölött, és Isten azt mondja, hogy na akkor állj, tegyünk rendet a vizekben is. Amikor így megállnak ezen az innecső parton, akkor tele vannak félelemmel. De a mai ember sincs másként. Hát most nem tanácsolom, de ha valaki elutazik a tengerpartjára, és megáll az innecső parton, először sóhajt egyet, hogy jaj, de szép, megérkeztem, és utána elréved a tekintete, és azt keresi, hogy mi van a túlsó oldalon. Ez minden emberben benne van. Mi van a túlsó parton? Azt mondták, hogy ott van a szabadság. Azért ez a kérdés is ott volt ezekben az emberekben. Végülis Mózes ezzel etetett be bennünket, hogy elmegyünk az ígéret földjére. Mi van a túlsó oldalon? És minden embernek az álma, a vágya egy ilyen túlsó part. Hogy mi van akkor, amikor én nem beteg vagyok, hanem egészséges, amikor a túloldalon vagyok. Mi van akkor, amikor nem küzdök, hanem a másik oldalon megpihenek? Mi van akkor, amikor nem szeretetlenség vesz körül, és abban próbálok harcolni, hanem a másik oldalra érkezem meg, amikor elfogadnak, és én is el tudok fogadni másokat? Mi van azon a túloldalon? Hát Isten ezért viszi el őket oda a tengerpartjára, hogy ez a nagy kérdés, ez valóságos kérdés is legyen benne, és ők is végig tudják gondolni, hogy mit várnak ettől az egész helyzettől. A tanítványok egyszer Jézus nagy csodájában részesedve jól érzik magukat. Tényleg jól vannak. Jézus 5000 embert megvendégel kenyerekkel, halakkal, mindenki boldog, vidám, ekkora csodát életükben nem láttak. Lassan elérkeznek az estéhez, és Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy kedves barátaim, itt vagyunk a tónak, a tengernek az egyik partján, menjünk át a másikra. Na, oda már úgy senki nem nagyon kíván. Miért mennék át, amikor most pont ezen az oldalon jó? Amikor itt mindent megkaptam, amikor itt jól érzem magam. És Jézus azt mondja, hogy menjünk át a túlsó partra. Még ott is tartogat Isten valamit. Még ott is van valami, amit én nem láthatok, amit nem ismerek, és valahogy oda el kell jutnom. De akkor át kell kelni a nagy vizeken. És ennek a történetnek, és aztán a későbbi nagy csodáknak, ahogy a visszaemlékezésben van, mind-mind ez lesz az első nagy lépése, hogy ugye tudod, hogy nem csak ez a part van. És aztán ezt lehet vinni följebb, magasabb szintekre, és azt mondani, hogy földi élet, vagy van túlsó part is. Hogy valaki odaviszi a gyermekét Jézushoz, és azt mondja, azt akarom, hogy a te országodban üljenek melletted. És nem azt kéri, hogy ebben a földi világban minden szépen és jóval árazd el őket. De hogy megyünk át? Mert azt hiszem, hogy eddig mindenki megérkezett, hogy az a túlsó part, az kell. De akkor építsünk ladikot, tutajt, béreljünk hajót, valahogy át kéne jutni. És Isten azt mondja, hogy ne esetek kétségbe. Majd én ketté választom a vizeket, és ti száraz lábbal át fogtok menni. Őrült ötletnek hangzik, és Isten véghez viszi. A visszahajtott hullámok. Milyen érzés lehetett ott a vízfalak között menni? A gyerekekkel szívesen megyünk el olyan ilyen vízi bemutató helyre, állatkertbe, ahol vannak már ezek a nagy épített akváriummedencék, ahol egy ilyen kis alagúton lehet benn menni, és akkor oldalt nézem a cápákat, hogy hogy úszkálnak, és ez egy nagyon kellemes érzés, hogy ők ott vannak, én meg itt vagyok, én száraz lábbal megyek, ők meg ott úszkálnak, de valahol, ha az ember úgy belegondol, hogy micsoda roppant víztömeg az két oldalt. És csak egy kicsi pánik hangulat kell ahhoz, hogy az ember azt érezze, hogy miért ezek a plexi üvegek itt megtartják? Nem fog ez itt engem elönteni? Miközben én ott gyönyörködöm, azért oda gondolom mögé azt, hogy azért ez egy veszélyes üzem itt nekem. És az ember szereti is túlbiztosítani magát. Nem ilyen vízfalak mellett akarjuk élni az életünket, nekünk atombunker kell, hogyha azt mondják, hogy éhen fogunk halni, akkor fölvásároljuk a fél Aldit, mindenre fölkészülünk, mert az ember nem szereti azt, hogy csak úgy függjön az élete egy-egy vékony szálon. Szóval szépen meg is szoktuk fogalmazni, nem is olyan régen eszünkbe jutott itt gyülekezeti közösségben is, így szoktuk mi ezt mondogatni, vagy hát mindenki, más emberek is használják, hogy ha valami tényleg egy hajszálon függ, akkor vagy így mondjuk, hogy ez csak a Szentlélek tartja. Amikor a gomb már majdnem leesik, ez csak a Szentlélek, ne nyúljunk hozzá. Szereljük fel a projektort, már áll az állvány, jönnek ki a csavarok a falból, tegyünk még egy drótot rá, ez csak a Szentlélek tartja. Hát milyen mondás ez? A Szentléleknél ismer valaki nagyobb erőt? Ha valamit a Szentlélek tart, akkor az atombiztos. Akkor ha azok a falak úgy álltak vízből ott, hogy a keleti széllel Isten visszahajtogatta szépen őket, és ez a szél jelkép, nem biztos, hogy teológiailag annyira megálló, de ott van a pünkös történetében is, mint párhuzam, hogy a lélek jön, azt se tudjuk, hogy honnan és hogy hová fúj, de valahogy mindig úgy fújja a dolgokat az életünkben, hogy azok megállnak. Ez csak a Szentlélek tartja. Hát, ha az én életemet csak a Szentlélek tartja, nincs is gond. Akkor az azt jelenti, hogy teljes biztonságban vagyok. És erről szól ez a kis történet, hogy ők belépnek oda, és semmi másra nem tudnak hagyatkozni, csak arra, hogy itt Isten nagy erőkkel küzd az ő életükért. Ezért állnak a falak két oldalt vízből. Ez az Istennek a gondviselése, amely egy-egy életszakaszon átvezet bennünket. És hihetetlen. És így érkezünk meg ahhoz a kis részletéhez még a mondatnak, és ezzel szeretném befejezni. Azt mondja Isten, hogy és ti száraz lábbal fogtok átmenni. Nem csak az az érdekes ebben, hogy ez is olyan hihetetlen, hogy mi az, hogy száraz lábbal fogok átmenni. Hanem egy kicsit úgy el is gondolkoztatja az embert, hogy hát, és tényleg ennyi a részem benne, hogy nekem csak át kell gyalogolni. Semmi több. Mást nem kell csinálni. El is mondja Isten, az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok vesztek. Annyi mindent szeretnénk, beleavatkozunk, besegítünk Istennek, majd egy kicsit megtámogatjuk. Csak azt mondja, maradj vesztek. Csak annyit kérek, hogy sétálj át. Nem többet. És az ember nem érti, hogy tényleg ennyi? Nem lesz semmi extra képességem? Hát hogy nem? Az ember csak sétáljon át. Hát miért nem hullámlovagol? Valami izgalmassal, ahol megmutathatom én is, hogy de én is megállok a vizek tetején. Miért nem átrepít Isten, hogy szárnyaim nőnének, átrepülnék a legnagyobb mélységein az életem felett, csak szépen fentről a magasból nézném, hogy ott lenn, hogy botladoznak az emberek, de én átrepülök, átsuhanok a betegségek fölött, a gondok fölött. Milyen gyönyörű dolog. Mert miért nem vagyok Superman? Hogy meg tudjam oldani a magam erejéből azokat a dolgokat, amelyek olyan nehezek. Vagy Disney hercegnő, hogy minden álmom valóra váljon. Vagy James Bond, vagy Charlie angyalai, ahogy a filmekben látjuk, hogy én kapom az extra képességet. És erre Isten azt mondja, hogy nem kapsz extra képességet. Ember maradsz. Ember vagy, annak teremtettelek. És te egyszerűen át fogsz gyalogolni. Nem kell ide semmi trükk. És nagy üzenet ez az életünkre nézve, akik Istentől mindig valami extrát akarunk kikunyerálni, hogy valami extra képességem legyen. Extra előrelátás, mit hoz a holnap, extra erő, mindent kibírok, extra, mit tudom én, egészség. És erre azt mondja, hogy te csak száraz lábbal sétálj át. Ennyi a te feladatod. És embernek lenni nem is olyan kicsi dolog azért, azt tegyük hozzá. De ez a helyünk ebben a teremtett világban, és ez a helyünk az Istennel való kapcsolatban is. És így a földön járva két lábbal leszünk az Isten népe. És teszünk bizonyságot arról, hogy nekünk olyan Istenünk van, akinek mindenek felett való hatalma van. És ez így teljesen jó, hogy ő nála van a hatalom, és én pedig belegyalogolok a tengerbe. És átvezet engem azon, amire ő azt gondolja, hogy nekem azon át kell kelnem. Az egyik oldalról a másik oldalra. Ennek a nagy sztorinak a célja, ami így maradt meg a nép emlékezetébe, csak ennyi. Bátran bízni Istenben, a szabadítóban, és élni emberként az életemet úgy, ahogy az tőlem elkéri. Engedelmességgel, szófogadással, járva a lábaimon, nem elrugaszkodott módon, de az Isten követségében és közben róla bizonyságot téve. Csendesedjünk el és kérjük Istentől imádságban, hogy ezek a nagy szabadítások, ezek a nagy utak, ezek a nagy átkelések az életünkben hadd lehessenek mind az Isten erejéből, és mi pedig megtalálva a magunk helyét az engedelmességben kövessük az ő útmutatását. Amen. Jöjjetek fennállva, együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, megvan a mi vágyakozó tekintetünk is, amellyel át meg át nézünk a túlsó partra, de közben mindig megrettentenek azok a küzdelmek, amelyek ettől elválasztanak, érezzük benne az erőtlenségünket, meg is ijeszt minket sokszor egy-egy élethelyzet, és talán kevesebbel is beérnénk. Néha tényleg te erőlteted ránk az életet, és ez nagyon nagy dolog. Már sokkal többször, hamarabb feladtuk volna küzdéseinket, fáradtságainkat, boldogságunkat, és mindig te voltál az, aki noszogattál arra, hogy menjünk tovább. Köszönjük, hogy így nem mondtál le rólunk. És köszönjük azt is, hogy nem vártál tőlünk extra képességeket, extra hitet, extra nagy bizalmat vagy bátorságot, hanem mindig hoztad önmagadat a magad csodáival, szeretetével, és elfogadtál minket olyannak, aminek éppen vagyunk. Engedd, hogy valahogy száraz lábbal sikerüljön átvészelni ezt az időszakot is, amiben benne vagyunk. Minden úgyis ott van a te kezedben, és tehetetlennek is érezzük magunkat, de hisszük, hogy a Szentlélek az nem kevés erő, az nagy dolgokat munkál ki. Így köszönjük meg neked, hogy eddig is megtartottál, hogy nálad van jövendünk, ezért nekünk van reménységünk is. Imádkozunk azokért közben, akik elfáradtak, akik betegek lettek. Imádkozunk azokért is, akik lélekben fáradtak el. Erősíts meg őket, rázd őket a helyükre, és engedd, hogy ebben talán mi is bátorítással segítségül lehessünk. Így imádkozunk gyülekezetünkért, alkalmainkért, azért a hétért, ami előttünk áll, a te áldásaiddal hadd legyen tele. Kérünk, hogy továbbra is gondviselő szeretetedben őrizd meg életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, úgy hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Hirdetem a gyülekezetben, hogy a jövő héten gyülekezeti egyik és egyetlen csoportunkkal, amellyel kimerészkedünk ebben a nyári időszakban, csendes hétre indulunk. Kérem a gyülekezet tagjait, hogy imádságos szívvel kísérjenek bennünket, kérjenek olyan lehetőségeket Istentől, amelyben teljesül mindaz, amiért ott együtt vagyunk. A családosok, fiatalok, gyermekek közösségével megyünk, bátrak voltunk, 120-an. Több mint 120-an jelentkeztünk erre. Az Isten adja meg azt, hogy azt, amire ő gondolja, alkalmas legyen ez a hét. Szeretném ugyanígy jelezni, hogy őszre is van egy ilyen tervünk, Mátraházára gyülekezettel mennénk egy hétfőtől péntekig terjedő időszakra, szeptember 14 és 18 között, amennyiben erre majd akkor lehetőség lesz. Feltételesen várok jelentkezéseket a lelkészi hivatalba, ami azt jelenti, hogy majd figyeljük a külső körülményeket is, amennyiben megtartható és tudunk menni, annak örülni fogunk, kockáztatni semmit nem kockáztatunk, ha valamiért ez mégsem valósulna meg, türelemmel fogjuk várni azt az időt, amikor sikerülhet. Isten tiszteletünket a 462-es számú dicséretünk első versével, majd nemzeti imádságunk éneklésével fogjuk befejezni. 462-es számú dicséretünk első verse, csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem.